Én is mindenkit szeretettel köszöntök, és köszönjük a lehetőséget. Jó, ezt ugorjuk ezt a részt. Nekem is nagyon tetszett ez a rész, amit az előbb tanultunk, ugye Hafez Chaim írta ezt a könyvét, ugye a 19.-20. századfordulóján élt, és nagy részei a könyvének ez a bevezető, a Lashon Hará és a Rechilut szabályai. És a Lashon Hará meg a Rechilut, azt már tanultuk, majd az két különböző nagy kategória a Lashon Harán belül. És a bevezető, az pedig egy picit rendhagyó. Az tulajdonképpen nem is bevezető, mert van a különböző bevezető, amit az elején tanultunk, ez a szentély lerombolásával kapcsolatos rész. De utána van egy olyan rész, amelyik végigveszi ezt, amit beszéltünk az előbb. 17 tiltó, 14 tevőleges parancsolat, amit meg tud szegni valaki a Lashon Harát mond, és 3 átok is még van ehhez, amit hogyha mond Lashon Harát, akkor az vonatkozik rá. Azzal fejezi be, egy nagyon érdekes dologgal fejezi be, amit mindjárt meg fogunk nézni belülről is ezt a szöveget, ezt a vezetőt, hogy ezt a legjobb elolvasni. Szóval azt a Hafez Chaim a saját könyvén belül mondja, hogy az egész könyv érdekes, és kell tanulmányozni, de ami a legjobban fog hatni, az a bevezetőnek a vége. És amit érdekes, amit indoklásnak hoz, mert ezt olyan szent emberek írták. És a mai napnak ez a témája, hogy a szent és a profán. És ennek kapcsán tettem fel azt a kérdést, amit nem biztos, hogy én ezt meg fogom tudni válaszolni, hogy mitől szent a szent beszélgetés, de azért csak megpróbálnám. Hát kezdeném talán azzal, hogy van ez a Zsoltárunk, amit ugye mindig idézni szoktunk, ami ugye a Lashon Harának azt mondja, hogy Lashon Hará kifejezés ebből a Zsoltárból eredeztethető, két hónappal ezelőtti alkalomnak is így a szlogenje, jeligéje volt, hogy őrizd a nyelvedet a rossztól. És ebben mondja azt a Zsoltáros, hogy távolodj el a rossztól, és csinálj jót. Na most ez alapján azt gondolnám, hogyha távolodj el a rossztól, és csinálj jót, akkor eltávolodsz, akkor 3 szint van. Van rossz, eltávolodsz a rossztól, de még nem csinálsz jót, és csinálsz jót. Szóval 3 fokozatú a skála. És van egy másik megközelítés, ami szerint pedig 2 fokozatú a skála. Csak csinálsz rosszat, és csak csinálsz jót. Ezt a kétféle gondolatot szeretném egy picit összehasonlítani, mert ugye a szentségről hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az valami extra magas szint. És van egy olyan gondolat az emberben, hogy én mondjuk szent nem akarok lenni, de gonosz sem. Szóval van, aki úgy becélozná mondjuk a középső szintet. Ami akkor lehet egy probléma, hogyha adott esetben nincsen középső szint. Például ott van a szabad választás. A szabad választásnak pont az a lényege, hogy az örökkévaló elénk teszi a jót és a rosszat, így mondja a Tóra, elétek teszem a jót és a rosszat, és választhatok a jót. Akkor aki a középső utat választja, az bajba lesz. Úgyhogy ezt a kérdést szeretném egy picit körüljárni, hogy a szentség az valami extra magas szint, vagy az esetleg nekünk valami kötelező jó. Itt a bevezetővel egy kicsit átfedném az előző előadással, hogy a 3 olyan micvát, tórai parancsolatot emel ki a Hafez Chaim, amiben van egy közös nevező, hogy mind a 3 azzal kapcsolatos, keresni a jó társaságot. Ez a mi témánk szempontjából ez azért vonatkozik ide, mert a jó társaság az a szent emberek társasága. És hogy lehet egy ember szent, hogy lehet egy beszélgetés szent, és ez ilyen módon kapcsolódik. Ez az első forrás, amit a lapon is, amit kiosztottam. Im medabékezatsz maj lehaburó sel ansé resa. Hogyha gonosz emberek társasághoz csatlakozik valaki. Ubálilösen hora, és olyanok, akik rendszeresen mondnak Lashon Harát, pletykálkodnak. Ködéle szappélohem divrégen úszál haveraj, valami célja van vele, azért megy oda, hogy el tudja nekik mondani valami érdekes dolgot, amit ő érdekesnek tart, ajködél is Miami-en, vagy hogy ő hallgassa meg őtőlük a legfrissebb információkat, ajvér gám áll a micva szeszésel, ubo tildabék, és akkor megszeg még egy tevőleges parancsolatot, szóval kihagy egy tevőleges parancsolatnak a teljesítését. Mi az a tevőleges parancsolat? Hozzáragaszkodj. Mi az, hogy hozzáragaszkodj? Az az örökkévalóhoz ragaszkodj, de hogy lehet örökkévalóhoz ragaszkodni? Hát az örökkévaló az nem egy fizikai létező, hát nem lehet mindig ott lenni a nyomában. Akkor ezért mondják bölcsénk, ez arról beszél, hogy ragaszkodj azokhoz, akik hozzáragaszkodnak. Kik ragaszkodnak hozzá? Akik mindig a Tórát tanulják? Akik szent emberek? Azokhoz ragaszkodj. Uboha Pérus, ezt is mondja a következőben a Hofeszkáim. Uboha Pérus áll ze, bedivré hazál, így magyarázzák bölcseink ezt a parancsolatot, le hiszdá bék, le hákmiá tajre. Csatlakozni azokhoz, akik a Tórában bölcs emberek. Ule haszmid bisi vosszom, le halajfem, mi olfanim. És mindenféle lehetséges módon rendszeresíteni a velük együtt, szó szerint ülést, ez a jesivá, velük tartózkodás gyakorlatilag. Ez gyakorlatilag ez a példakép, megfelelő példakép keresése és az azokkal való együttlét. És ehhez mond egy olyan történetet kis kiegészítésként, lábjegyzetként a Hofeszkáim, ami nekem nagyon-nagyon mélyen megragadott és személyesen is megérintett, és azért hoztam el ezt most, hogy közösen megnézzük. Vökkol se kén le fíma se macujbá vajnaj széorábi. Mennyivel inkább így van ez, ami elő is fordul nagy bűneinkben, de sáveszkajdes álszildas lisisz. Szombat napján, ugye van a szombaton három étkezés, ünnepi étkezés, és pont a harmadik étkezést emeli ki példaként, hogy akkor ugye az emberek, gondolom az őkorában akkor ültek le a zsinagógákban, de manapság ugye már egy péntek este, egy szombat délelőtt is ülnek a zsinagógában, sőt akár hétköznap reggel is, és beszélgetnek. És mi van ott? Különböző csoportok. Se és kámaki tajszanósin. Különféle csoportokra oszlanak meg az emberek. A egyik csoport a lamdé tajró misztome, mert szíkhim be divré lajkim háim. Akik a Tórát tanulják, azoknak az az alap, az a stán, hogy ők az élő Isten szaváról beszélnek, így fogalmazza. Usáránósim, az összes többi ember, misztome, mert szíkhim, de ingyen hevli hajlom. Minden más embernek az az alap, hogy miről beszélgessenek, mi van a világon, milyen hírek, politika. Hát egy kicsit ez a hevli hajlom, ez kicsit egy negatív. Negatív fogalmazás, hogy a level az ilyen felesleges, ilyen súlytalan dolgok, ilyen ma érdekes, holnap nem, ilyen jellegű témák. Ube vadáim is gandér áll sajnom divré lesen ráve hulalusz vrécensz. Na most itten egy kicsit bajba voltam, néztem, hogy mit ez Miss Gandér. Én azt látom, hogy azt jelenti, hogy feldíszíti, felcicomázza magát, de hát ez kicsit ilyen gunyorosan megfogalmazva, hogy a nyelvét feldíszíti valami kis lássamárával, szóval gondolom fűszerezi a mondandóját azzal, hogy egy kis pletykát tesz bele. Hulelusz, ez kicsapongás, lécánusz, ez gúnyolódás. Szóval akkor már, hogyha van egy ilyen könnyelmű légkör, és abban egy beszélgetés, akkor abban az a szórakozás, hogy akkor elkezdeni másokon viccelődni. Nem feltétlenül pozitív hangnemben. Imkén. Mi se pajrész, mi a balé tajre? Akkor, hogyha ez így van, akkor valaki, aki elválik ettől a társaságtól, amikor a Tóráról beszélget, hajlék, átmegy a másikhoz, máte oznaile hevre háró hazajsz, és ezt a rossz társasághoz hajlítja szó szerint a fülét, szóval oda fordul, oda figyel, ködél is majaméhen szipuréhen hávólim, hogy a felesleges történeteket meghallgassa, ajvér al mitzvá szászézu, az megszegi ezt a parancsolatot. Ja igen, bocsánat, az előbb elfelejtettem mondani, hogy mi az a három parancsolat akkor, ami szintén ezzel kapcsolatos, de akkor most ezt röviden megemlíteném. Az egyik, az a lifné ivér, az azt jelenti, hogy másnak nem okozni, hogy ő megszegjen egy mitzvát. Arról azt mondja a Hofeszkáim, hogy ott az a probléma, hogy ugye kettő gond lehet, vagy hogy mondom a lássonharát, vagy hogy hallgatom, és pláne sőt, hogy elhiszem, és az alapján megváltoztatom a véleményemet, a másik emberről alkotott képemet, akkor nagyon egyszerű. Ha hallgatom, akkor okozom, hogy megszegjen egy micvát azzal, hogy hallgatom. Ha mondom, akkor okozom azzal, hogy okozom, hogy hallgassa. Ha többen vannak, akkor az egész társaság akkor annyival szorzódik meg. És erre mondja a Hofeszkáim, hogy ez abszolút kapcsolódik ehhez a jó társaság témaköréhez. A jó társaságban menni már csak azért is fontos, hogy ez a lifnei vér, ez a másoknak micva szegés okozása, hogy ebbe ne ütközzek bele. Ez volt az egyik. A másik, az szintén szerepelt az előző előadásban, ez az Ahari Rabbi leátott, mások felé ne döntsünk rosszban. Ugye, hogy az írja, hogy az embernek az a természete, hogyha olyan sokan mondják. Alapvetően valakiről azt gondoltam, hogy egy normális jó ember, csak esetleg egy olyan társaságba keveredtem, hogy ott mondják, hogy ilyen, olyan, amolyan. És akkor bizony az embernek az a természet, hogy a csoportnyomás révén azt mondja, hogy hát talán lehet, hogy mégis nem jól gondoltam. Érdekes nagyon, hogy a Tóra úgy fogalmazza meg, hogy ne menj a többség után a rosszra. Hát erről nekem az jutott eszembe Lehavdil, hogy az Arisztotelész az azt mondja, hogy a legrosszabb dolog, ami van a világon, az a demokrácia. Mit jelent a demokrácia? A többség dönt. Ki a többség? Minden társadalomban nagyon jól tudjuk, az elit az a kis felső réteg, és a többség az alján az a sok egyszerű átlagos, vagy átlag alatti ember, és a demokrácia pont a többség dönt. Na hát ez csak így eszembe jutott arról, hogy a többség után lenne a rosszban. Hogy ha ők mondják, az biztos úgy van. Aha. Ez kicsoda volt? Aha. Jó,
az első
jelentés
a demokrácia.
Uh-huh. Érdekes. Aha. 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 Igen. Igen, igen. Jó, igen. Azt akartam itt mondani, mit tanulhatunk mi a mi kérdésünkre nézve ebből a forrásból? Ja, tessék? Ja, igen. Szóval három parancsolat van, ami kapcsolatos a rossz társasággal. Első, ez a lifnéi vér, a többieket bűnbe ne vigyen. Kettes, ne kövessem a többséget rosszra. Hármas, ez a pozitív parancsolat, csatlakozni a Tóra tudósok társasághoz. Ez a hármas, amit itten látunk az első forrásban. Nem az egész, csak egy kis részlet. Tehát másoltam ki belőle. És mind a három ugye akkor ezzel a jó társasággal kapcsolatos, és akkor az ő társaságuk, ez egyébként egy pont egy olyan eset, amiről beszéltem. Ez amikor ott vagyok a zsinagógában, hála jó Istennek nálam már ez nagyon szerencsésen kialakult, én már nagyon járatos vagyok, ahova én járok, ott tudom pontosan, hogy az asztalnak abban a végében van a heti szakasz, Tóra, a halálá témák, a másik végében.
Az emberek,
igen. Úgyhogy nagyon egyszerű dolgom van, úgyhogy ez speciál egy... Annak ellenére, hogy lássam hálá kérdés, nem egy nehéz feladat, hogy odaülni az asztal megfelelő végébe, és hallgatni, hogy mit mondanak a heti szakaszról. Mit akartam? Ja igen, hogy ez pont egy olyan választás, hogy beszéltem arról, hogy három vagy két fokozatú skálán gondolkodunk, hogy ez ugye nem mindegy. Ugye, hogyha valaki nem úgy van vele, mint én, hanem most toppan be a zsinagógába, és nem tudja, hogy mi a helyzet, ő gondolhatja azt, hogy hát vannak az egyik végén az asztalnak, akkor szajon szent dolgok, de én nem vagyok annyira szent, én oda sem mehetek, engem ott lenéznének, én nem megyek oda, és a másik végén ott egyszerűbb emberek, hát nem tudom, nem annyira gonoszak, nem annyira rosszak, jól van, hát néha-néha kicsúszik a szájukon ez az, eltekintek felette. És ez például azt gondolom, ez egy komoly példa arra, hogy nem jó úgy tekinteni rá, hogy plusz-minusz nulla, hanem igenis plusz-minusz jellegű választás van itt ebben az esetben. Egyébként, ami a Zsoltárban van, csak egy pillanatra visszatérni rá, hogy távolodj el a rossztól, hogy csinálj jót, abból ugye mi mondtam, hogy abból azt tűnik, hogy igen háromfokozatú a skála. Az igen, az egy más szituáció. Mert ott arról van szó, hogy az a személyes fejlődésem. Én próbáljam magamat megtisztítani attól, amit én rosszul csinálok, és akkor attól még nem biztos, hogy egyből szent leszek. Attól még csak nem leszek bűnös. És akkor utána ezen egy jó alapot teremtettem arra, hogy jó dolgokat csinálsak. Egyébként ezt is van akik másfajta filozófia szerint mennek, és hát nem mondanám, hogy vita, de személyiségtől és megközelítéstől függ, hogy az ember milyen fejlődést csinál magának. Van, aki olyan fejlődést csinál magának, hogy először csinálok szent dolgokat, és ezáltal megtisztulok a rossz dolgoktól. Van itt egy picit hosszabb szöveg, ezt nem másoltam ki, ez pont erről szól. Hogy vagy az van, hogy majd fogjuk látni, hogy van egy forrás, ami arról szól, hogy ha az ember megtisztítja magát ezektől, lásson hára negatív dolgoktól, negatív gondolatoktól, akkor ennek érdemében kiérdemelheti azt, hogy szent gondolatok terén plusz energiát kapjon. Fordítva is működik a dolog. Ha pozitív gondolatokat tölt be az agyába, természetesen nem arról van szó, hogy közben pedig lásson hárát beszél, hanem hogy ez is egy olyan dolog, ami kiérdemelheti azt, hogy megtisztítani őt a rossz gondolatokról. Erre egy nagyon-nagyon szép forrást találtam, ez most nincs rajta a lapon, ezt most csak így olvasom, ez kicsit hosszabb. Az Avot de Rabinatán című, ilyen, hát ez az Avotra egy kiegészítő szöveggyűjtemény. Kolá najszén divré tajra elli baj, aki az Tórának a szavait a szívére veszi, mert vátlim mi menu hírhuré herrel, különböző ilyen hírhurimokat, mindjárt meg fogok lefordítani, ilyen rossz gondolatokat elvesznek tőle, hírhuré herrel, kardnak a gondolatait, hírhuré le áv éhínségnek a gondolatait, hírhuré sötúsz bolondságnak a gondolatait, hírhuré zenúsz könnyelműségnek a gondolatait, hírhuré jétszerhoró, rossz ösztön gondolatait, hírhuré és ez is, férjes asszony gondolatait, hírhuré dvorimbe tényleg fölösleges dolgok, hírhuré ajboszorodom. Egy picit szeretnék ennek a szövegnek mélységébe menni. Mi az kolhá najszén divré tajrá libaj? A szívére veszi a Tóra szavait. Hogyan kell a Tóra szavait az embernek a szívére venni? Erre én azt hallottam, hogy ez úgy működik, hogy mondjuk Talmudban vannak jó kis okfejtések, vagy akár a Tórában is izgalmas történetek, izgalmas magyarázatok, amik az embert gondolkodásra inspirálják. És ezek, azt mondta nekem valaki, és ez nagyon megragadott bennem, ezek jó gondolatokkal, pozitív gondolatokkal töltik meg az ember agyát. Szóval ez foglalja el az ember. És nem jut hely emellett az elfoglaltság mellett mindenféle negatív gondolatoknak. Tehát ez ugye azon ide írva, hogy a szívére veszi a Tóra gondolatét. Hát a zsidóságban a szív az talán nem egészen úgy szív, mint ahogy a magyarban, mert igazából az is szív, hogy jó szándék, szóval a fej is, mint egy a szívnek a részének van tekintve, jó, ezt lehet úgy is érteni, hogy érzelmileg a szívére veszi, de az is a szívére veszi, hogy ő azzal van elfoglalva. Ezeknek a kérdéseknek a fontossága, és ez az, amiben ő benne van. Az év Páske ezt mondta, hogy nem mindegy, hogy hol van az embernek a feje. Hogy oké, hogy most megyek, most ezt csinálom, azt csinálom, de hogy a fejem hol van? Hogyha valakinek a feje mindig, a gondolatai valahol máshol vannak, hogy mit tudom én, milyen szórakozásom lesz, vagy hogy mi a heti szakasz, nem mindegy, hogy hol van az embernek a feje, az hatással van az egész tevékenységre is. Akkor mik ezek a hírhurim? Ezek olyan érzések, hát nem tudom, hogy lehetne ezt esetleg szépen folytatni, vagy ilyen inspirációs fuvallat, vagy nem tudom, ezt hogy lehetne jól mondani, de hogyha valaki esetleg tud erre jó szót, hogy hírhúr, akkor azt megköszönném. Hírhúré herev, ugye a kardnak a hírhúr, ez gondolom ez ilyen kicsit ilyen üldözési mánia jellegű, hogy az ember nem fél attól, hogy őt üldözik. Szóval ilyen rossz gondolatok az embernek néha jönnek, és így látszólag ilyen szabályozhatatlan.
Ez egy obszesszió tulajdonképpen.
Lehet, én ezt a szót nem ismerem.
Hogy az
van, mert elfogadom az ember. Aha. Igen, például még ok nélküli aggódás egyszer csak így az embert innen, minden ok nélkül átszolgálja, és azt hiszi az ember, hogy nem szabályozhatja, és ezért nekem ez nagyon tetszett ez a szöveg, mert azt mondja, hogy ez csak látszólag nem szabályozhatja, valójában igen szabályozhatja.
Tűnődések.
Lehet, igen, ez jó, annyi kis, bocsánat, kis kötözködése van ez, hogy a tűnődés az már valami aktív. Már valami tetszik egy gondolat, és azon úgy eltűnődöm szándékosan. Én a hírhúrban egy picit inkább azt érzem, hogy ez passzív, hogy én ott inkább áldozata vagyok ennek, hogy van pozitívba is, hírhúr értsüve, hogy a megtérésnek a gondolata. Hogy egyszer csak úgy eszembe, úgy kicsit talán az ihlet, hogy úgy jön, hogy hoppá, de jó lenne egy jót imádkozni, egy kis tórát tanulni. Így minden további nélkül így egyszer csak jön egy ilyen. Jó, ez nem tudom akkor, hogy mi. Hírói Rob éhínségnek a gondolatai, szerintem ez megint az, hogy elkezd valaki azon aggódni, hogy biztos, hogy nekem jól fog menni a biznisz, biztos, hogy jól mennek a bevételeim. Én ezt azt gondolom, ez az hírói, és tusz nem kell magyarázni, tusz nem kell magyarázni, jégyszerholó nem kell magyarázni, dvorimbe télim ugye a felesleges dolgok, ajl boszorvo dom, az hús és vér járma szó szerint. Magyarul hús és vér ember által rám terhelt feladat. Ez lehet akár főnök, akár mi, amit el kell végeznem, akár ilyen, mit tudom, ilyen állami, bürokratikus teendők, hogy ez is úgy nyomasztja az embert, hogy jaj, ezt még mindig nem végeztem el. Se kénkosszuk, és akkor hozza a forrást, de szépen teri májöri dovin meleh, így írja Dávid király a Zsoltárokban, Piku déhasém je sorim es sanhe lév, az örökké valónak a pikudim, az a őrizetei, egyenesek, megörvendeztetik a szívet. Ez gyakorlatilag a Tóra. A Tóra tanulásról írt Zsoltárja a Dávid királynak. Ezt most pont nem néztem meg, hogy hányas számú Zsoltárs nincs is ide írva, de hogyha valaki fejből tudja, ez a szombat reggel imában található. És így a mitzvászás én borom, mert írás én az örökkévaló parancsolatai tiszták megvilágosítják a szemet. És ezt még hosszan-hosszan sorolja, hogy milyen jó hatása van a Tóra tanulásnak az emberre. Érdekességképpen jegyzem meg, hogy ezt mi tanuljuk a Latif Kajlelban, az egész napos tanulásban, a Ráv Volbénak a Muszár könyve. És ez abból van kimásolva, aki ezt Jesivában tanuló diákoknak írja és idézi ezt, amit most mondtam. A Ráv Volbe, ő már most élt, nemrég ment el közülünk az utóbbi pár évben. És ez az Avod de Rabbi Nathan, ez pedig egy ősi, egy ilyen okorra tehető forrás. És ő, a Ráv Volbe így kommentálja, hogy a Jesivában tanuló fiúknak mondja, hogy annál jobbat még nem találtak ki. Én sumécóban ajlom lia, és sajlétál vissza, hogy nem találtak ki még jobb dolgot, hogy ember hogy uralkodjon a rossz ösztönén, milvád limut ge moro, im rásíve tajszfeszbe, kiúz, uvehászmodó. Annál még jobbat nem találtak ki, hogy rendszeresítve, állandóan tanuljon, meglegyen az állandó íponja, amikor egy kis talmudot áttanul a kommentárokkal, amik ott vannak mellette, és hogy azzal elfoglalja magát, ez az intellektuális állandó tevékenykedés. Ennél jobbat azt mondja a Ráv Volbe, még nem találtak ki, és erre hozza ezt a mi forrásunkat, ezt az Avod de Rabbi Nathan. Ez volt tehát egy példa arra, hogy a szentséget elérni, azt lehet negatív módon is, tehát tartózkodni mindentől, ami negatív. Vagy, ez a másik példa, hogy pozitív dolgokat betenni, és akkor nem jut el a negatívnak. Egy másik stratégia. Jól van. Szintén ehhez kapcsolódik a második forrás, nézzük meg akkor a papíron. Ez a Pirkei Avotból van, ugye a Pirkei Avot az szintén egy olyan Avot de Rabbi Nathan, az a Rabbi Nathannak erre a Pirkei Avotra épülő kiegészítései, tehát ez ugyanaz a korszak. Ókor, és ezt olvassuk ugye hagyományosan Pészáktól Rosh Hashanáig, a szombat délután otthon. Nagyon híres dolog, ugye asztalnál kell mondani mindig Tóra szavait. Például étkezés közben kell mondani Tóra szavait. Erre többféle változatot felsorol ez a Pirkei Avot, és ezek közül az egyiket idéztem, és Naim se jajsvin, Én bénélem divré tajre. Ketten ülnek egy asztalán, és nincs közöttük a Tóra szavai. Hárézu Majsávlé cím. Ez a Majsávlé cím, ez a gúnyolódók ülése, gúnyolódók társasága, ez a Zsoltárok könyvének a legelső mondata. Ezzel nyit. Hogy boldog az ember, aki a gúnyolódók társaságában nem ült. És nem már Majsávlé cím Lajosó. Pontosan ezt idézi, boldog, hogy aki nem ült a gúnyolódók társaságában. Ez kicsit hasonlít az előző forráshoz, ami azt mondta, hogy ha nem az az alap, hogy mi elkezdünk itt beszélni a Tóráról, akkor valószínűleg el fogunk kezdeni, hát valamiről muszáj beszélni, akkor el fogunk kezdeni beszélni értelmetlen, fölösleges dolgokról, vagy ilyen rövid távú van érdekesnek tűnő dolgokról, és abba bizony be fog kerülni a gúnyolódás is. Ávolsnáim se jajsvin, vagy jesbénéhen divrétajra, viszont hogyha ketten ülnek, és van köztük Tóra szavai, se hinó, se rújó bénéhen. Akkor örökkévalak a jelenléte, a se hiná, az fog nyugodni rajtuk. Se nem már, erre is hoz egy forrást, ózne dábrú ireá sem, és erre jéhu, akkor fognak beszélni az istenfélők egyik a másikhoz. Vajaksefa sem, vajismá, figyel az örökkévaló, és meghallgatja, Vajikó széferzikórai lefónov, és megíratik előtte egy ilyen emlékezésnek a könyve, és akkor beleszállítsz a nevük, leírja a semmulő hajsvése maj, akik őt félik, és a nevére gondolnak. Ez egy érdekes dolog. Ez amúgy is egy érdekes dolog, hogy mi az, hogy sehiná, mi az, hogy az isteni jelenlét. Hogy ugye azt mondják, hogy ott volt az isteni jelenlét a szentélyen, és a pusztai hajlékon, és hogy ez mit jelent? Hát én ezt úgy hallottam, hogy ez azt jelenti, hogy egy ilyen nyilvánvalóbb, kézzelfoghatóbb érzékelés. Szóval, ha valaki érzékennyé teszi magát, komoly szellemi erőfeszítéseket tesz érte, akkor persze, akkor az örökkévaló mindenhol ott van, most is itt van, minden tevékenység ott van, Sivisziás Émlén Negdiszon Míd, ugye ezt is beszéltük a valamelyik előadáson, hogy mindig az örökkévalót tartom a szemem előtt. Szóval ezt valaki komoly munkával elérheti. De mi van, hogyha nem érte el komoly munkával? Akkor vannak bizonyos helyek, mint például, ez ma is így van a Siratófal, ugye, Jeruzsálemben, ha oda megy, és egyébként nem érzékeli az örökkévaló jelenlétét, akkor ő ott azt jobban érzékeli. Szóval ez a sehiná, ez az isteni jelenlét, ez akkor azt jelenti, hogy akik beszélgetnek a Tóra szavairól, ott az ember könnyebben rá tud erre hangolódni. Mintha ott lenne az örökkévaló. És igen, és tényleg létezik, és itt van, és nem kell, bizonyosan nem kell magyarázni, mert érzem, hogy itt van. Itt kell, hogy legyen, mert érzem ezt a különleges érzést. A Hofész Káim a bevezetőjének a végén mondja azt a részt, amit már idéztem, hogy miért a bevezetőt fontosabb olvasni, mint bármi mást. Ebben is megtanulunk egy új dolgot arról, hogy mitől szent a szent beszélgetés, ez a hármas forrás. Vávákés le didiá kajre, arra kérlek, kedves olvasó, se zoisz ha pszichói kori, ve jachzer ve kori. Ezt a bevezetőt olvasd el, és aztán olvasd el újra meg újra. Ki híbe vaddáj majíló, le inyánze áll lehabó. Jaj, szérminákajl! Mert ez biztosan fog segíteni ebben az ügyben, a jövőre nézve, jobban, mint bármi más. Hát engem ez mondjuk meglep, hogy ezt így írja a bevezetőjének a végén, tehát miután ír egy komplett könyvet, és kigyűjti részletesen, hogy milyen szabályai vannak a helyes beszédnek, és a bevezető végére odaírja, hogy és ez jobban fog segíteni téged, mint bármi más, jobban, mint maguk a törvények, érdekes, és az indoklás ez talán még érdekesebb. Ki hi, mert a kettesz mész a risanim, mert ez van gyűjtve a risanimoktól. A risanimok azok középkori túramagyarázók, szó szerint azt jelenti a rison, hogy első, szóval ők az elsők bizonyos értelemben, noha előttük már azért volt vagy 1000 év zsidó tóratanulás és zsidó vallásos élet, de bizonyos értelemben ők mégis elsők, hát hogy miért pont elsők, ez lehet egy kérdés, hát talán valami olyasmit lehetne rá mondani, hogy hát azért elsők, mert talán addig is volt mély tanulás, de ezt érezték az emberek. Triviálisak voltak nekik, azok a dolgok, amik nekünk bonyolultak, azok nekik triviálisak voltak. És a rishonimok voltak azok, akik először leírtak olyan gondolatokat, hogy ezt ma kinyitja egy mai ember, és úgy azt mondja, hogy hoppá, hát ezek bonyolult, izgalmas gondolatok. Ezek komoly energiaráfordítást igényelnek a részemről, hogy ezeket megértsem. Ha csak elolvas az ember egy régebbi forrást, mondjuk, amit mindig szoktam mondani példának, olvass el valaki világon élt legbölcsebb ember, a Salamon király. Olvass el a példabeszédeit. Annak összes bölcsesség benne van, ami elképzelhető. És mégis én nekem az nem tud annyira használni, mert én nem vagyok azon a szinten, hogy én azt megértsem, hogy én abból egyből tudjak valami következtetést levonni. Viszont, hogyha hozzáolvasok mondjuk a Vilna Gaon középkorban élt nagyon nagy zsidó bölcs, vagy inkább már kora újkorban élt nagyon nagy zsidó bölcs, végig kommentálta olyan gondolatokkal, hogy eszméletlen, elképesztő. És ő igazából mit csinál? Ő csak magyarázza, amit a Salamon király írt. Szóval ezek a rishonimok, szóval hogy az ő szavaikból lettek összegyűjtve, azt mondja a Hofész Chaim, aki ugye most élt a 20. században. Szóval a 19-20. Században élt zsidó bölcs azt mondja, hogy a bevezetőt azért olvasd, mert az nem tőlem, hát ki vagyok én, mondja a Hofész Chaim, nem tőlem lett, nem én írtam ezt ők írták. Ő szent szavaikat összegyűjtöttem, és az ő szavaik, azok miért hatnak, nézzük csak meg, azt mondja. Asher divremkö dajsim utö hajrim, az ő szavaik szentek és tiszták. Bajájra eszkö már elhalapidim, úgy lángolnak, úgy égnek, mint a tűznek a lángja, ube vaddai somru eszácmon, mi midó gruó hazze, hazazú, ad tahliszó. És biztos, hogy ők annyira őrizkedtek ettől a nagyon rossz tulajdonságtól, a lassanára beszélésétől, attaklisza a legvégsőkig, a legaprólékosabban, alkén divrien pajánim ajdba lévkajréhen. Ezért van az, mondja a Kofész Hegy, hogy az ő szavaik, azok nagyon jól pajánim, megdolgozzák a szívét annak, aki olvassa őket, szóval megmunkálják, megművelik a szívét. Nehéz lefordítani azt, hogy pajálim, de az valami nagyon aktív cselekvés. Szóval mit tanulunk ebből a forrásból, arra nézve, hogy mitől szent a szent beszélgetés? Hát eleve, ha valaki szent, szóval két lehetőség van, vagy maga az ember szent, vagy nem. Ha nem szent az ember, mondjuk, ha én idézek valami nagy bölcstől, akkor az kvázi szent beszélgetés. Hogyha mondjuk beszélgetünk heti szakaszról, és mondok egy szép rásit, vagy hallott egy szép magyarázatot, azt elmondom, akkor az már egy szent beszélgetés. Annak ellenére, hogy én magam lehet, hogy nem vagyok olyan szent ember, mint mondjuk a rási, az elég valószínű, de az is egy szent beszélgetés. Ha szent az ember, akkor az ő nekik minden szavaik szentek. Szóval van bennük egy olyan szentség, egy olyan különleges, ilyen extra felemelő érzés, amit mi nem tudunk utánozni. Azt mondják, hogy ez a négyes forrás. Afilu szichász kulin sel talmide hakom szichi talmud. Még a hétköznapi beszélgetése is a Tóra tudósoknak azt is kell tanulmányozni. Se nem már, ve alehu lai baj, ve holáser jászéhu játszliach. Ugyanez a Zsoltár egyébként, mint amit az előbb néztünk, az első Zsoltár. Ugye ez a kettes forrásban is volt. Csak egy picit később mondja, hogy itt beszél egy olyan fáról, ami a vízpartra lett elültetve, ez egy hasonlat, ez az az ember, aki a Tórát tanulja, hogy a gyökerei egy jó földbe lettek elültetve, és erre mondja, hogy ilyen fának, egy ilyen embernek a levelei nem száradnak el, és minden, amit csinál, sikeres lesz. Hát egy jó kérdés, hogy ezt miért idézi a Talmud ehhez. Lehet rajta gondolkozni. Én valami olyasmire jutottam, hogy talán a levelei, amik nem száradnak el, a fának a levelei, az nem a gyümölcse. Tehát a fának a lényeg az a gyümölcse. Szóval ha maradunk ezt a hasonlatot, végig visszük, hogy a fa az az ember, a tóra tudós, akinek a gyümölcsei azok a szent gondolatok, amik eszébe jutnak a tóra kapcsán, akkor a levelek, azok minden más, az egyéb. Az a szichászulin, az a hétköznapi beszélgetés. És hogy egy tóra tudósnak, aki kiérdemelte azt a nagy magas szintet, annak még az egyszerű hétköznapi viselkedéséből és hétköznapi beszélgetéséből is lehet tanulni, azért hozza ezt a forrást erre. Hogy kapcsolódik ez ehhez? Igen, itt beszéltünk arról, hogy igen, azt hiszem, hogy ebből mindent elmondtam. Összefoglalva, van egy jó hírem és egy rossz hírem. A jó hír az, hogy ami nem rossz, az jó. A rossz hírem az, hogy ami nem jó, az rossz. Tehát, hogy ami nem rossz, az jó, ez azt jelenti, hogyha tényleg ez a Hofész hányozalása már azért is jó, hogy erről tanultunk mi egész nap, mert ez egy kézzelfogható, egyszerű, praktikus valami. Ezt csináld, ezt ne csináld, ezt nem mond, ezt hallod, menj el, ezt ne hidd el. Oké, vannak nehéz szituációk, azokban van egy kis kihívás, meg kell velük küzdeni. Jó, ez felfogható, érthető mai ember számára is. És ez egy egyszerű dolog. Ez megvalósítható. És hogyha ezáltal az ember kiérdemelheti a szentséget, akkor az jó. Hogyha ezáltal az ember kiérdemelheti azt, hogy az ő szavai, hát jó, nem az a cél, hogy most a szavai az nagyon hatásosak legyenek, de azért érezzük, hogy ez az igazi. Szóval, ha az Isten teremtett egy ember, és az ember el tud érni egy olyan szintet, hogy amit ő mond, az tényleg úgy legyen, akkor azt a szintet kell elérni. Nekem is így komolyan eszembe jut néha, hogy mondjuk így visszaolvasva régebben írásaimat, így, meg régebbi gondolataimat, hogy milyen célokat tűztem ki régebben, hogy már úgy szívesen elérném azt a szintet, hogy már ne bánjak meg semmit, amit ezen túl úgy gondolok. Tehát ez egy olyan szint, amit az ember el akar érni. Ez a jó hír. A rossz hír pedig az, hogy ami nem jó, az rossz. Magyarul ez, amit az elején mondtam, hogy plusz-minusz nulla van, vagy plusz-minusz van, hogy nem lehet azt mondani, hogy nem kell nekem az a nagy szentség, nem kell nekem az a nagy extra, én őrizkedem a rossztól, ez nekem elég. Van egy érdekes, és akkor ezzel kapcsolatban még egy pár idézetet gyűjtöttem, hogy mi ez a középút. Hát mondjuk úgy, hogy középszerűség. Szóval van ilyen, hogy középszerűség, vagy nincs? Van a feddések. Azt nézem, hogy a feddésekről volt-e szó, nem? Akkor most. A Tórában van egy olyan rész, ami erről szól, ha betartjátok a parancsolatokat, nagyon jó lesz, nagyon szép lesz minden, ha nem, akkor mindenféle bajok fognak jönni. És ennek a feddések résznek az elején van egy nagyon-nagyon híres magyarázat, a Rásitól, aki a leghíresebb Tóra kommentátor, és ő mondja ezt, hogy mit jelent ez, hogyha parancsolataimban jártok, imbe kukatáj tényleg, azt mondja a Rási, ez nem más, mint az Amélut. Amélut azt jelenti fáradozás a Tórában. Pontosan az ebben a Rásiban a nagy kihívás, hogy ha valaki Rási nélkül olvassa a szöveget, akkor azt gondolja, hogy hát miről van itt szó? Micvékről? Micvéket kell tartani? Kell szombaton pihenni, kell kósert enni, ezeket kell csinálni, ha ezeket betartjuk, jó lesz, ha nem. Erre jön Rási, és azt mondja, nem erről van szó, az Amélutról van szó, arról van szó, hogy az ember a Tóra tanulásban különleges fáradozást jön, különleges erőfeszítéseket tegyen. Ha nem tesz különleges erőfeszítéseket, akkor mindenféle átkok várnak rá. Hát ez nem hangzik túl jól. És pont ezt mondja, hogy szentnek kell lenni. Kvázi extra magas szintet kell törekedni, elérni. Ugye ezt is mondja a Tóra, hogy szentek legyetek. Mi van, ha valaki nem akar ugye szent lenni, mi ezzel a probléma? Erről hallgattam most nemrég egy nagyon érdekes előadást, hogy lehet ezt a Rásit ezt komolyan venni. Hát végig kell nézni a zsidó történelmen. Azt mondja, hogy kell tartani a micvéket. A micvéket tartani nagyon jó, nagyon szép, a micvétől föl lehet emelkedni, a micvéket lehet szeretni, de alapvetően azért a micve az mégiscsak valahol egy teher. Azt, hogy nekem külön dolgokat kell csinálnom, amiket másoknak nem, más népeknek nem, azt ha tetszik, ha nem, nehéz. És bizony sajnos volt a zsidó történetben olyan dolog, hogy nagyon-nagyon vallásos közösségeket képzeljünk el, nem olyan, mint amilyenhez hozzászoktunk, hogy ismerkedik a zsidóság, hanem olyanokat, akik már több generációra visszamenőleg az volt az alap, hogy betartanak minden micvét. És annyira megszokták, annyira ez a normális, annyira nincs semmi más, hogy szóban nem jött más csinálni. De amikor mégiscsak ez a bizonyos amélut, ez a bizonyos tórában való fáradozás alább hagyott, akkor ez mint egy tartó oszlopa volt az egész micve rendszernek. És akkor már mindjárt érdekesebb volt, hogy hogyan is van ez a többi népeknél, hogy nekik nem kell micvéket tartani, nekik van a művészet, kultúra, meg ilyesmi, meg tudomány, és hogy hát szinte gyakorlatilag egy világ nyílt meg ezek előtt a vallásos közösségek előtt, ugye gondolom ez a kérdés, hogy már mindenkiben fölmerült, hogyha az igaz, amit tanultunk történelemben, hogy régen mindenki vallásos volt, most meg hát legjobb esetben is nem mindenki vallásos, szóval gyakorlatilag nem a zsidó népességnek egy nem nagy töredéke vallásos, szigorú értelemben, hogy lehet? Hogy juthattunk innen oda? Milyen csoda történhetett? Rashi megmondta már évszázadokkal előtte, amélut. Ha az embernek csak annyi van, hogy ezeknek kötelező csinálni ezeket a dolgokat, és ha nem csinálod, akkor rossz lesz. Hát ez nem egy vonzó valami. Ez nem tartja benne az embereket. Az amélut, a tórában való fáradozás, az adja meg az egésznek az ízét. Szóval ez egy lehetséges válasz arra, hogy miért kell szentnek lenni. Miért nem elég nekem közepesnek lenni? Én csak tartom a micvéket, nem kell nekem ez a tóra tanulás, meg ez az extra dolgok. Ez azért nem működik, mert az egyik a másikra alapszik. Még egy nagyon érdekes, vagyis hogy kettő érdekes forrásom van, már nem tudom, hogy az időben belefér-e mindkettő. Arról, hogy szintén a középszerűségről. Szóval az első gondolat a középszerűségről az volt az amélut, ez a tórában való fáradozás. És a másik gondolatot a Mesilat Yesharim, Ramchalnak, a 18. században élt nagy kabbalista rabbinak, egy ilyen, gyakorlatilag ez nem kabbala könyv, hanem muszár, önfejlesztés, személyiségfejlesztés, és itt is egy nagy, nagy feddést mond azoknak, harsány szavakkal, akik a középszerűséget választják. Hát én ezt így sajnos így a magaménak tudtam érezni, de sokszor az ember megalkuvó. Azt mondja lényegében itt a Ramchal, hogy három kategóriára osztja az embereket, a teljes tudatúak, akik egy picit annál lejjebb vannak annál magas színnél, és a egyszerű nép. És azt mondja, hogy ha akar valaki fejlődni, akkor attól függ, hogy melyik szinten van a három szint közül, attól függ, hogy mi számára a motiváció, mi számára az alapmotiváció. Azt mondja, a legmagasabb szinten, a teljes tudatú szinten, egyszerűen értse meg, hogy mi van, értse meg, hogy az a jó, ha ő jó. Kész. Ennyi. Ha teljes tudatú. Ha egy picit ennél lejjebbi szinten van, akkor kóvez. Akkor gondoljon a kóvedre. Gondoljon a tiszteletre. Gondoljon arra, hogy milyen rossz érzés neki az, hogyha őt nem tisztelik meg, esetleg megalázzák, és gondoljon arra, hogy az eljövendő világban mégis milyen pozícióban lesz, hogyha ő csak annyira igyekszik, amennyire igyekszik. Az egyszerű nép sokaságnak pedig azt a inspirációt, motivációt javasolja, hogy gondoljon a büntetésre és a jutalomra. Szóval ebben a szövegkörnyezetben, amikor a különböző típusú embereknek a különböző motivációkat sorolja föl, itt megszólítja a kettes kategóriát, akinél a kóvedet mondtuk, a tiszteletet. Azt mondja, hogy vannak olyan emberek, akik erre azt mondják, hogy nekünk ez nem kell, ez a nagy kóved, nem kell a tisztelet, nekem pont jó lesz nem kell nekem díszpáholja a mennyországban, az eljövendő világban, nekem nagyon jó lesz egy kényelmes kis hely, én ott majd elleszek szerényen. És akkor ezt a gondolatot címzi a következőképpen a Ramchal. Véni, ilyesmi hát peszóim, ha mevágsim rá, le hakkélmi oléhen. Vannak olyan bolondok, akiknek egyel vágyuk csak mindig könnyíteni magukon. Minél könnyebb legyen az ő feladatuk, se jajmú, azt mondják, lama neja gea acménu be kolká haszidusú prisusz. Minek fárasszuk magunkat annyira haszidusszal, jámborsággal, prisusszal, meg önmagunktól való megvonásától a dolgoknak. Szóval Minek ez az egész nagy fáradtság? Halai dajlonu, se lajni jemi horosóim, hani dajnim bagéhino. Éppen elég az nekünk, hogy nem leszünk egy gonosz emberek, akik el lesznek ítélve a gehinomba, pokolba. Azért pedig, hogy nem égek a pokol tüzén, annál jobb nekem nem kell. Anachnu lajnit hajkács minu likonész veganéden lifném velifném. Mi nem fogjuk magunkat azért külön presszionálni, külön erőfeszítést tenni azért, hogy amikor bekerülünk a mennyországba, akkor lehető legjobb helyen legyünk. Im lai elonu helek godai elonu helek koton. Nem lesz nekünk nagy részünk, lesz kis részünk. Anu dajlonu boze, ez nekünk éppen elég. Le lajnach vid alma szénu bávúr zajsz. Emiatt a saját terhelésünket nem fogjuk növelni. Eddig tart az idézet rész, hogy mi az érvelés, amit egy középszerűen gondolkodó ember esetleg mondhat. Omnom sejlo ehhoz nisál mihen. Egy kérdés van, amivel ezt az érvelést le lehet rombolni. Ha juhlukol kach al nekele lizbaj bo ajlom ha ze ha hajlef. Ugyanezt a könnyítést, ezt képesek lennének elviselni ebben a világban, ebben a mostani világban, ami egy mulandó világ. Li rajz ehod me havrehem, mehubadu menuszajajszem mehem. Látni valakit egyet, akit ők ismernek, egy ismerősüket, hogy az jobban meg van tisztelve, az magasabbra föl van emelve. Majsél aléhem, ő uralkodik rajtuk. Mekor sekén ehod me avdehem, vagy mondjuk egyik szolgálójuk. Ajminu anígyim ha nivzim. Usfólin bőénéhen, vagy egy szegény ember, egy koldus, aki az ő szemében megvetett és alacsony. Völaj ictáru, völaj domom rajteach bökirbom. Ezt látja, és ez nem fáj neki? És nem forr benne a vére? Laj, vadáj, dehogy is nem. Kihéne énénu a raja, ezt saját szemeinkkel láthatjuk. Kol amálho ódom le hinoszé, alkol mi se juhál. Az ember minden fáradtságban a világban arról szól, hogy minél magasabbra fölemelni magát. Vilosszi mökaj majd bén orrá mi jajszer. Minél magasabbra tenni az ő helyét. Kihi kinaszi ismiréhu. Ezt hívják úgy, hogy kina, irítség, féltékenység, buzgóság. Vö im jireha véraj, misz rajmén, vö hunisál sofol. Ha látja a másikat fölemelkedni és magát maradni alacsony szinten, vadáj, se jizból, hú, más se juhrák lisz bajla, akkor biztos azt fogja elszenvedni, amit el kell szenvednie, ki lajuhál limnaja, völilvó baj, hisz ásészbe kirbaj, mert képtelen visszafogni magát, hogy a szíve ne fájjon a belsőjében. Jó, rövidre zárom a dolgot, mert lejárt az idő, utána azt kezdi el részletezni, hogy ha ezt az ember, ezt nem képes elviselni, ezt ebben a világban, amikor tudja, hogy ez a világ, ez egy múlandó és egy hazug világ, akkor képzelje el, hogy mennyire fog fájni még sokkal jobban, amikor majd tudja, hogy az a túlvilágon van, és az egy igazságos ítélet, és az a másik, akit én lenéztem, az nálam sokkal jobban fáradozott, ezt ő nem viselheti el. Szóval a lényeg az, hogy kell-e nekünk ez a szentség, hát van ez a jó hír és a rossz hír, és ezt akartam elmondani. Köszönöm szépen!